Az első, japánszó, tehát japánból ered a kifejezés. Tehát japánul azt, hogy meditáció, azt úgy mondják, hogy zen. Amikor ülő meditációt csinálnak, akkor azt mondják, hogy zen, tehát ülő meditáció. Ez a fajta buddhista irányzat, ami a meditációt tartja, igen fontos, és nagyon fontos gyakorlatának, ugye ezt az irányzatot valahogy Japánból ismertük meg. Én nem voltam Japánban, nem is jártam, nem is szándékozom Japánba menni. Egész máshova szerettem volna menni, de most már oda se fogok menni, mert majd talán kiderül, hogy miért. Ezt a szót, hogy zen, ezt más nyelveken másképp mondják természetesen, tehát például Koreában úgy mondják, hogy son, Kínában úgy mondják, hogy chan, Indiában úgy mondják, hogy dhyana, és így tovább. Tehát magyarul meg úgy mondjuk, hogy meditáció. Most az, hogy mégis ezt a szót, tehát a zen szót egy buddhista irányzat megjelölésére használjuk, ennek az az oka, hogy a múlt század első felében, ugye nagyjából 30-as, 40-es években volt egy japán buddhista zen mester, egy szerzetes, aki Japánból utazott, Európába utazott, Amerikába utazott, és így valahogy, és könyveket írt, megismertette a nyugati világgal ezt a fajta buddhista irányzatot. Ami Japánban azért már elég régóta jelen volt. Tehát azóta, hogy ugye Daitoro Suzuki volt az a bizonyos zenmester, megismertette a nyugati világ, nyugati kultúrában a zen buddhizmust, azóta jelöli ez a szó, hogy zen, ezt a buddhista irányzatot. De Japánban például, ahonnan ő jött, hogy soha nem mondták azt, hogy zen buddhizmus. Ott különböző irányzatok vannak, mint Oryu, meg Obaku, meg ilyen fajta irányzatok vannak. Tehát ha valaki azt mondta, hogy én milyen meditációs iskolába tartozom, akkor ezt jelölték meg, ugye, vagy Rinzai például, ugye ezt talán már ismerted, vagy a legnagyobb, legtöbb kolostort és szeretes számláló irányzat Japánban a Szótó zen iskola, vagy a Szótó zen irányzat. Japánban egyébként ezek a meditációs iskolák, amiknek a néhányak közülük ugye felsoroltam, ezek hát a buddhizmus a jelentős részét képviseli, tehát Japánban a buddhizmus igen jelentősen a zen irányokban van jelen. Tehát maga a zen irányzat is, nem egy egységes valami, nagyon sokféle irányzat van. Kisebb, nagyobb különbségek vannak a gyakorlásban, a formaságokban, és az, hogy hogyan tanulnak, mit gyakorolnak, azt abban is. Na most én ugye, most előadói ruhába vagyok, ez nem japán viselet. Úgyhogy megpróbálom egy kicsit ezt is indokolni, hogy ez ugyanis egy koreai viselet. Tehát annak ellenére, hogy sokáig, ugye, még a második világháború után is jócskán, mindenki a nyugati világ úgy gondolta, hogy a zen buddhizmus, tehát most ugye, amit a Daitoro Suzuki megismertetett, az a japán irányzat. Akkor azért már tudták azt, hogy végül is a zen buddhizmus is Kínából jön Japánba, hát ugye, mint ahogy a professzor úr is mondta, hát szinte minden, ami kívülről jön Japánba, ugye a főleg elhelyezkedéséről fogva, az Kínán keresztül tudott ugye évszázadokon vagy évezredeken keresztül is átjönni. Tehát minden, az írás, a papír, a nyelv, minden Kínán keresztül jött, igen, csak Koreán keresztül. Tehát Kína, Korea, Japán. Ugye Japánhoz Korea van a legközelebb, tehát igazából minden, ami Japánban megérkezett, akár kínai, akár távolabbi kultúra, az mindig Koreán keresztül érkezett. Hát ma már nem, ugye ma már a kereskedelmi, a repülőgép, stb. Forgalom az megengedi azt, hogy ne csak hajón közelítsük meg. Én valamikor a 70-es években, 77-ben úgy döntöttem, hogy harcművészetet tanulok. És akkor megismerkedtem egy akkor Svédországból Magyarországra tett hazatelepült mesterrel, Harmat Lászlóval, aki harcművészeti iskolát hozott létre 1977-ben itt Magyarországon. Igen, ám csak, hogy ő nem japán harcművészeti iskolát létesített itt, hanem egy koreai harcművészeti iskolát. Úgyhogy tulajdonképpen én legelőször a harcművészetekkel és a koreai kultúrával itt találkoztam. Érdekes módon, ugye akkor ugye a parancsszavak, a számolás, a minden, az koreai nyelven történt ott a klubban, tehát igazából ott nem, és koreai mestereket is hívott Harmat László mester, időnként ők tartották az edzéseket is, úgyhogy a Koreához való érdekes, én akkor tudtam meg, hogy Koreában ugye nagyon komoly harcművészet van, a karate meg stb. Dolog, ez ugye nem csak japán, hanem koreai is, annak megvan a megfelelője, és a vallásban is. Tehát akkor derült ki számomra az, hogy Koreában is van buddhizmus, sőt a zen buddhizmus, tehát a koreai zen buddhizmus az, hogy még elterjedtebb, vagy erősebb, mint Japánban. Ráadásul a Koreában egységesebb is. Ott Koreában Chogye buddhizmusnak nevezik, tehát Chogye-nak hívják azt a fajta buddhista kolostori rendszert, tanítási rendszert, ami a zen szerinti tanítások. Tehát teljesen megfelelt, az egy elnevezés, hogy Chogye, de igazából ott Son buddhizmus van, tehát Son, azaz zen buddhizmus van jelen. Nyilvánvaló, hogy ez, amit most elmondtam, ez Dél-Koreára vonatkozik, mert Észak-Koreában ma sem tudjuk, hogy mi van. Ugye, tehát igazából a második világháború után, amikor a fejlődésnek indult Dél-Korea, akkor derült ki a számunkra, hogy tényleg a 70-es, 80-es években, hogy hát bizony Koreában nagyon komoly buddhizmus van, és sokkal régebbi, mint Japánban. Ugye most már lehet tudni azt, hogy ugye Koreán keresztül érkezett Japánba is, de hát előzőleg Koreában már jelen volt a zen is, meg a buddhizmus is, tehát meg nyilván a zen az sokkal későbbi, mint egyébként a buddhista irányzat. És akkor így lehet visszafejteni, hogy honnan jött a zen. Hát a zen Kínából jött. Ugye, tehát minden, ugye Japán, a zen Magyarországra is Kínából jött valahogy, ugye, így most Magyarországra, ugyan Koreán keresztül, de Kínában van az eredete. 520-ban a datáján, tehát időszámításunk szerinti 520-ban, amikor egy indiai szerzetes, egy bizonyos Bodhidharma Indiából áthajózott Kínába, és ott igazából megtelepedett, és buddhista volt, tehát buddhista szerzetes volt, dús szakállal ábrázzák, erős szemöldökökkel, érdekes módon pedig, ugye a szerzetesek általában ugye borotválják a szakállt is, meg a fejüket is, de ott nem. És azt csinálta, hogy leült egy fülkébe, egy barlangszerű valamibe, ami volt neki egy ilyen kis cella, ugye, a hegybe kivált cella, és naposzta csak ült, meditált. Ezt csinálta 7-8-9 évig, vannak egyes fejezések, amiben 7 évet mondanak, máshol 9 évet. De mondjuk azt, hogy 7 évig ült és meditált. Tehát ez volt az ő gyakorlás, a buddhista gyakorlása. Semmilyen más szertartást nem csinált, csak meditált. És valahogy akadt egy tanítványa neki, aki azt mondta, hogy hát mester, látom, hogy te ilyen nagyszerű ember vagy, és ezt csinálod, de hogy tanítsál engem, hogy mi is az, amit te elértél. Hát végül is lett egy tanítványa, és így indult el, az egy kínai volt, ugye, így indult el az a fajta buddhista vonal, ami a, nem tart, szinte semmi más nem tart fontosnak, mint a meditációt. Mint a szellemi előrejutásnak a legfontosabb gyakorlatát. Tehát innentől indul a zen terjedése, és aztán hát 100 év alatt Kínában hihetetlen módon elterjedt a zen buddhizmus, tehát a meditációs iskolák elterjedtek, és tényleg szinte egész Kínában, és túlélték a nagy buddhista üldözéseket is, ami Kínában ugye 835-ben datálják, amikor igen-igen sok, azt is lehet mondani, olyan szerű pusztítás volt, mint a kulturális forradalom nem túl régen, ugye, hogy ezrével rombolták le a buddhista kolostorokat, terelték vissza a földművelésre és az iparossághoz a szerveteseket, mert olyan hihetetlen mennyiségű kolostor volt, nem csak zen, hanem buddhista kolostor Kínában, hogy a társadalomnak a terhére volt már, mert ugye sok buddhista kolostor az nem önállátó, hanem adományokból él, és igazából ez már a gazdaságot is fékezte, úgyhogy akkori rendeletre, akkor szinte, nem tudom, 90%-át a kolostoroknak megszüntették. Viszont az zen kolostorok meg tovább éltek. Azokat sokkal nagyobb mértékben élték túl ezt a szerzetesi üldöztetést. Azért, mert az zen kolostorok mindig is önállátóak voltak, tehát nem a társadalom terhére léteztek, hanem megtermelték maguknak, amit kell, elcserélték ételre, hogyha valamit készítettek, tehát ilyen szempontból valahol jobban mentességet élveztek. Ez nagyon fontos dolog, mert végül is ezután kezdett el végül is a zen, most így a csalm, ugye kínai után, Kínában virágozni. 835-900 ezer, és ezeres években, tehát nyilván ugye Koreában is, körülbelül 1000 körül különböző csatornákon került be Japánba. Tehát azt lehet mondani, hogy Japánban ugyanis már 1000 éves a zen buddhizmus, általában, tehát az egész világ szempontjából körülbelül 1500 éves a zen buddhizmus. Azért van ennek jelentősége, mert végül Bodhidharma mit is csinált? Mi is az ő újítása a buddhizmusban? 520 körül, tehát a 6. század, ugye, akkorra a buddhizmus már 1000 éves volt. Ugye, mert Buddha, ugye körülbelül a időszámítás előtti, 5., 6., vagy hogy számolják, században van, tehát kb. 500-as években már a buddhizmus 1000 éves volt a világban. 1000 év nagyon sok idő, tudjuk talán itt is Magyarországon, mindössze a kereszténység mindössze 1000 éves. Ugye? Tehát ma már a buddhizmus 2500 éve jelen van a világban, és az óriási területeken. Egy biztos, hogy a 6. századra már olyan hihetetlen sok templom, kolostor együttesek, szerzetesek jelentek, és az egész kultúra szinte átalakult ugye 1000 év alatt a buddhizmus kapcsán. És egy olyan, a vallásnak, tehát az eredeti tanításoknak egy olyan degradációja történt, hogy minden fontosabb volt már, a szertartások fontosak voltak, meg az istenségek ismerete, holott az eredeti buddhizmusban nem is voltak istenségek, mert olyan panteonja lett a jelképrendszernek, meg az istenségeknek, hogy a hívő, ha úgy tetszik, teljesen elveszett ezekbe a szertartási rendszerekbe, és az eredeti tanítások, hogy miről szól a buddhizmus, annál szinte nem is került ki, tehát a hétköznapi buddhizmusban. És igazából ezért volt szükség, hát többször is szükség volt, és nyilván a kereszténységben is vannak ilyen időpontok, amikor visszanyúlnak az eredeti tanokhoz, hogy újra felvilágozzon, újra éltessék ugye azt, ami a lényegi kérdés. Bodhidharma ezt tette, tehát ő igazából egy ilyen reformátor. Azt mondta, hogy nem szükséges ez a rengeteg szertartás, meg az sok mantra, meg istenségek, nem akarom sajnálni, nyilván ismerjük a kereszténységből is, hogy mennyi felületes, ilyen mondva csinált ki szertartás van, aminek tartalom már nincs, csak mindössze a szokás tartja életbe. Ugyanez a buddhizmusban is így volt, és ezért azt lehetett mondani, hogy valahogy egy kicsit már ugye a buddhizmus meghalt az a fajta, és ez újra kellett, vissza kell nyúlni az eredeti tanításokhoz. Ezt tette Bodhidharma, és ennek a módszere az, hogy ezeket tegyük félre, minden ilyen sallangot, ami a valláshoz hozzátartozik, és kezdjünk el azzal foglalkozni, amit Buddha is tanított, azaz saját magunkkal. Tehát saját tudatunkkal, saját emberi lényünkkel, kik vagyunk, mi az élet célja, és itt tartott, hogy nagy kérdéseket tegyük fel, és ne mástól várjuk a feleletet, hanem üljünk le, nem kell barlangba természetesen ülni, ugye? Üljünk le, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk saját magunkba. És ez, hogyha magunk belátjuk, ha rálátunk ezeket, az lesz majd a szellemi erőlehadás, és az egész buddhizmusnak tulajdonképpen ez volna a célja, hogy ilyen úton haladjunk. Közben nézem az órát, hogy mennyi időm van még? Van még. Tehát ezzel úgy nagyjából vázolni akartam, hogy a zen buddhizmusnak mondjuk, hogy mi az elvi háttere. Tehát nem mi a zen, hanem hogy a zen buddhizmus kialakulásában, ugye hol van szerepe annak, a Bodhidharmának, ugye aki igazából megreformálta a buddhizmusnak ezt az irányát. Megígyük azt, hogy a meditáció az nem volt fontos mindig is. Tehát ugye, tehát a buddhizmusban, tehát előzőleg is a meditáció, az egy fontos gyakorlat volt. Csak sok minden más fontos. Mantrázás, az énekek recitálása, a szutrák tudása, és még sok minden ilyen olyan szertartás. Mellett a meditáció is. Tehát az, hogy a meditáció önmagában elég a szellemi úton, tulajdonképpen ez, ami mondjuk ugye, volt idám a tanításhoz hozzátartozott, hogy nem szükséges a többi. Tehát nem káros, csak nem szükséges. Ugye? Tehát ne vesszünk el a szertartások részleteiben, akkor, amikor úgyis magunkról van szó, hát magunkat kell megismerni, akkor egyszerűen üljünk le és ismerjük meg magunkat. Most nagyon vázlatosan. Tehát mai napig is Bodhidharmát tartjuk ugye a zen első pátriárkájának, tehát akitől a zen számítjuk, és azt lehet mondani, hogy ma ugye az 1500 év alatt, most már azóta is eltelt 1500 év, azért a zen is nagyon sok változáson ment keresztül, nagyon sok olyan hibát elkövet akár ma is, mint amit akkor a többi buddhista iskola. Nagyon, tehát az a puritán egyszerűség, ugye, ami Bodhidharma valósított meg, és ami még ugye egy-két generáción keresztül még tartott, most már az is azért arra is rárakódott mindenféle szertartás, sokkal egyszerűbbek, tisztábbak azért, mint a, mondjuk, gondolom ismeritek jobban a tibeti szertartásokat, hihetetlen bonyolult címmel, annál azért a mai napig is az az sokkal puritánabb és egyszerűbb, de mégis tele van. Négy tárból étkezünk, nem mindegy, ilyen sorrendben, és itt tovább szól. Tehát sokat változott, nagyon sok irányzat alakult ki, tehát szinte itt most azt is lehet mondani, hogy ugye felsoroltam néhányat a japán irányzatok közül, itt Magyarországon is most már egyre több zen iskola létezik. Kétségtelen, hogy abban közösek, hogy mindegyik a meditáció tartja a központi gyakorlatának. Tehát a meditáció, ülés, ülve meditáció, vagy más módon való meditáció, ez a fő gyakorlat. Tehát ezzel talán körbeértem azt, ugye, hogy a zen szó meditációt jelent, de ma már a buddhista, sokféle buddhista iskolák közül az egyik fajta irányzatnak a megnevezésére is használjuk. És ugye ma már ide ez a két jelentése van, most de természetesen az európai nyelvekben inkább, mert azért még az eredeti nyelvekben azért még mindig órjút, meg szótót, meg ilyeneket mondanak inkább, és az zen az azt jelenti, hogy le kell ülni és meditálni. Na most ezzel, ugye, lehet, hogy azt gondoljátok, hogy megmagyaráztam, hogy mi a zen. Ugye, ez nincs így, a szót magyaráztam, meg a történetével kapcsolatosan mondtam el néhány fontos pontot. Úgyhogy arra a kérdés, hogy mi a zen, még mindig semmit sem válaszoltam, tehát egyáltalán nem. Nem is tudom, hogy miről kellene még beszélnem, mert talán még ezt a történeti részt befejezem azzal, hogy Magyarországra hogyan jött át a zen, tehát hogy ismerkedtünk mi meg a zennel. Egy pár szót erre vesztegetnék, mert hiszen ugye magyarok vagyunk, és mostan engem megihletett professzor úrnak a érdekes helyzete, mert ő azt mondta, hogy ő Japánban volt kint, és ugye a jezsuita rend is ugye fontosnak tartotta azt, hogy a kereszténységet Japánnal megismertesse. Most én majdnem, hogy úgy érzem magam, mintha én mondjuk japán lennék, vagy koreai mondjuk, és Magyarországra kellett volna jönnöm, hogy a koreai vagy japán, tehát a zen iskolát megismertessen Magyarországgal. Jó, voltak elődeim azért, de 1977-ben találkoztam, vagy 76-ban találkozhattam én először zen szöveggel, szövegekkel, ami nekem hihetetlenül megtetszett. Az akkori buddhista missziónak voltak olyan kiadványai, Körös-Csoma intézet kiadványainak hívták ezeket, amiben különböző ilyen buddhista szövegek fordításai jelentek meg. És ott olvastam én Terebes Gábornak a fordításában néhány úgynevezett koánt. Ez a koán szintén most így ahogy mondom, ez egy japán kifejezés, rövid, egyszerű, frappáns történetet szoktak illetni ezzel a névvel, aminek valamilyen szakrális háttere van. Tehát zen kolostorokban használják ezeket a kis szövegeket, tanító történeteket. Felolvasték néhány ilyen történetet abból, ami akkor nekem hihetetlenül megtetszett, és ami elindította bennem azt, hogy nézzek utána az ennek, akkor még egy darabig japán forrásoknak. Így volt az, hogy én el akartam tanulni japánul, hogy tudjak eredetiben olvasni ilyen történeteket, de aztán kiderült, hogy régi történetek úgyis kínaiul vannak, úgyhogy nekem akkor nem japánul, kínaiul kell megtanulnom az írást olvasni. És itt alal be is jelöltem egy-két ilyen történetet. Tehát ezek a koánok ilyen kis furcsa történetek, és gondolom, hogy azért ma már ismert ez a kifejezés, mert valahogy az, hogy zen koán, ez mintha már a magyar kultúrába is bekerült volna. Muszáj egy szemüveget is fölvenni hozzá. Szóval Terebes Gábor járt Japánban is talán néhány hétig, hónapig, de nem túl hosszú ideig egy kolostorban is tartózkodott, tehát tulajdonképpen ő volt az, aki először ilyen szövegeket hozott Magyarországra és magyarra lefordította. Én akkor ilyeneket olvastam. Igaz ember szájában a hamis eszme is megigazul. Hamis ember szájában az igaz eszme is meghamisul, mondta egyszer Csavó Csóvó. Csavó Csóvó egy nagy zenmester, egy igen híres, szinte legnagyobb zenmester a zen történelemben. Aztán még egy még egy ilyen bölcs se szabadulhat a portól, kérdezte a söprögető Csáó Csót egy látogató. A por kívülről jön, felelte Csáó Csó. Máskor egy szerzetes szólította meg. Hogy találsz egy porszemet is ilyen ragyogóan tiszta kolostorban? Nézd, itt van még egy, nyugtatta meg Csáó Csó. Na, ezek még talán könnyebben érthetők, de ugye most, amit most akarok olvasni, az már, abban már van egy kis paradoxon. Üres kézzel jöttem, szabadkozott egy szerzetes. Tedd le, mondta Csáó Csó. Ha mit tegyek le, ha egyszer semmit se hoztam? Akkor csak cipeld tovább. Na, valahogy, amikor itt tartottam, akkor kezdettem igazán érdekelni a felébe, ez de az ember csak lehet valami. Azért tartom fontosnak, mert nekem ez kedveltette meg a zen irodalmat, és aztán később a gyakorlatot is. Akkor talán még olvasnék. Ugyancsak Csáó Csóról szól ez a történet. Csáó Csó elcsúszott a behavatott gyalogúton. Segítség, segítség, kiáltozta. Egy szerzetes oda sietett, és lefeküdt mellé a hóba. Csáó Csó feltápászkodott, és ment tovább. És akkor itt utoljára, hogy még van egy pár, ami szintén akkor jelent meg, de hát nem akarom azért a hallgatóság türelmét igénybe venni annyira, de egyet még mindenképpen szeretnék felolvasni. Egy szerzetes a zen legfontosabb alapelvét tudakolta. De Csáó Csó mester kimentette magát. Pisilni kell mennem, mondta. Látod, még egy ilyen kis dolgot is magam intézek el. Talán ezeket akadnám, hogy... Ez azért nagyon fontos, mert ugye hosszú időn keresztül, tehát már ugye 70-es évek után is hosszú időn keresztül, végül is ezek a történetek jutottak először el hozzánk, és hát a buddhista irodalomnak ezek olyan gyöngyszemei, hogy az ember fantáziát igen-igen megdolgozta, mert először, amikor rátekintünk egy szöveget, azt hiszem, hogy nem értjük. És nagyon sokat kell foglalkozni vele, akár úgy, hogy a szöveggel, akár úgy, hogy a kulturális háttérrel, a buddhista háttérrel ahhoz, hogy az ember végül is kibogozza, hogy mi is ezeknek a történeteknek a lényege. Ma már a koánnak, tehát ez hogy koánnak, az ilyen kis paradox történeteket szokták nevezni, hogy ha valamilyen furcsa, elsőre nem érthető, akkor ez egy koán. Szoktuk mondani, most már úgy hétköznapi értem, és még azok is, akik még soha nem jártak zen iskolába is. Hát már ezt már szokták így használni. Nagyon zenes, mert nagyon koános, ugye valami. Mindenesetre ezek tényleg gyöngyszemek, a koánokat a buddhista kolostorokba, tehát zen kolostorokba tanításra használják. Tehát tanulásra, tanításra. Vannak olyan irányzatok, mint például a rinzai iskolák, amik kifejezetten a zen koánokkal való tanítást preferálják. Tehát a meditáció közben a koánokkal kapcsolatos, ez egy bonyolult tanítási módszer, de nagyon-nagyon hatékony. Míg mondjuk a szótó iskolákban közvetlenül ez a tanítás nincs jelen, de olvassák, tanulmányozzák a koánt és meditálnak felette. Tehát a koán irodalom az egy fontos. És a 70-es évek után, hát ugye úgy emlékszem, hogy a 80-as években jelent meg a buddhista misszióban is Magyarországon az első koángyűjtemény fordítás, a Nincs kapu koángyűjtemény és a Kék szikla koángyűjtemény. Most ezek kettő együtt ugye ezt használjuk most így azért a oktatásban is, meg a zen közösségben is ezeket a fordításokat. Tehát buddhista misszió, Telebes Gábor kapcsán ugye lassan egyre több ilyen jellegű dolgot hozott be, és valamikor 80-as évek közepén, tehát 84-85 körül ugye kezdtem el én is már a misszió keretén belül előadásokat tartani zennel kapcsolatosan, mert akkor bár azért nem ismeretem volt, nem gyakorlatom, csak ismeretem a zenről. És mert közben kezdtünk el kapcsolatokat keresni zen irányzatokkal is, legelőször egy Harada közösséggel sikerült egy gyakorlatot csinálni a 80-as években, és de akkor még ki kellett menni külföldre azért, hogy az ilyen gyakorlatokat folytathasson az ember. Viszont 89-ben a buddhista misszió rendezett egy buddhista konferenciát, ahonnan sok országból jöttek előadók és szerzetesek. Na és ott találkoztam én igazából először igazi, tehát olyanokkal, akik gyakorló szerzetesek és tanítványok. És tehát a konferencián 89-ben akkor megbeszéltük azt, hogy egy másik alkalommal eljönnek, tanítanak minket, visszavonulást tartunk és így tovább, és tulajdonképpen innen indult, tehát 89-ben a magyarországi zen közösség. Ez a közösség akkor a Kvanum zeniskola iskolája nevet viselte, mert ennek akiktől tanultunk, egy koreai irányzat volt, akinek Sunsan zenmester volt a legfőbb mestere, tehát és a alapítója. Sunsan zenmester, tehát koreai, ugyanazt a missziót csinálta végig tulajdonképpen, mint Deitéri Suzuki a japán zennel, hogy megismertette a nyugati világot a koreai zennel. Sok könyve jelent meg, személyesen Magyarországon is többször meghívtuk, volt itt, tartott visszavonulást, előadást, úgyhogy igazából így került Magyarországra a zen. Később, évekkel később, vagy néhány évvel később akár, más zeniskolák is megjelentek Magyarországon, úgyhogy ma már több zeniskola. Szótó zennek is van képviselője, ugye Imon Bekék által, amit az egyházunk egyik tagközössége is, és itt tovább. Tehát azóta már azért a zen ismert lett itt is. Tehát ez egy érdekes vonulat a személyesen, ugye, mert ahogy a harcművészetekkel is koreai kapcsán ismerkedtem meg, ugye, tehát koreai taekwondo mesterem volt, ugye a szellemi irányzat érdeklődésemet is Korea, valahogy Korea jött, és ott meg Sunsan zenmester, ugye az, aki végül is, ugye, akitől tanultunk, és aki hát az irányvonalat hát Magyarországra is behozta. Természetesen jártam ki külföldre is ugye, tanulni, más országokba is, mert azért a 70-es, 80-es években már Európában is megjelent a zen buddhizmus. Na ennyit a történetről, és ugye, igazából ami még fontos volna, ugye, hogy elmondani, nem tudom, ugye kevés időm van már hátra, megnézem, hogy... Ja. Igen, akár itt be is fejezhetném. Az ember azt történik, a buddhizmussal általában is azt történik, mint ami a kereszténységgel keleten, hogy keleten egyre jobban terjed a kereszténység, viszont nyugaton pedig az ottani vallások, tehát elsősorban persze a buddhizmus, de más vallások is. Ugye, hinduizmus is például. Szóval érdekes ez a dolog, úgyhogy itt a magam részéről is ugye úgy gondolom, hogy egy olyasfajta missziót végzünk nyilván a társaimmal együtt, hogy a buddhizmusnak ezt az irányzatát, de nyilván más buddhista irányzatoknál is hasonló a helyzet, tiszta formában, tehát megpróbáljuk úgy, tehát a lényegi részét behozni, nem a kultúrát feltétlenül, ugye, tehát nem akarunk mi japánok lenni, vagy koreaiak lenni, magyarok akarunk lenni, és bizony nagyon nagy nehézségekkel állunk szemben, mert kell fordítani. fordítani koreairól, vagy kínairól, vagy más nyelvekről a szutrákat magyarra, nagyon nehéz. Úgyhogy ilyen, és ugye azért, hogy magyarul érthetően lehessen recitálni, sok éven keresztül koreai recitáltuk a szutrákat, szót nem értettem belőle, úgyhogy, de hát most, hát akkor meg kell csinálni magyarul. Úgyhogy ez egy érdekes ilyen kulturális ilyen, ugye, közlekedés, hogy innen a kereszténység megy oda. Például én tudom azt, hogy ma már a Dél-Koreáról van szó. Lehet, hogy több keresztény van az országban, nem tudom, hogy hány millió, sok milliós országban, de több keresztény van, mint buddhista. Holott, mit tudom én, még 50 évvel ezelőtt még alig volt keresztény vallású koreai ember. Ma meg akár itt is, ugye Magyarországon is, az itt élő koreaiak keresztény templomokat tartanak fönn. Meg akik buddhisták, szólók meg buddhisták. De, és ugyan Magyarországon a buddhizmus nem olyan jelentős vallás, még ugye hát a kis egyház, kis közösségek vannak, de mégis az a fajta szemlélet nagyon hihetetlen módon fel tudja frissíteni, anélkül, hogy ellenmondana az itteni kultúrának, vagy az itteni vallásoknak is. Hát én mondom részéről is, hogy nyilván eredetileg nem buddhista voltam, de semmilyen problémát nem érzek az, hogy én buddhista is vagyok, mert nem mond ellent, nem arról szól, nem feltétlenül arról szól. Ugye? Ez egy egyéni út, egy szellemi út, és a másik meg lehet, hogy egy teremtési út, vagy nem mond ellent. Egy összeegyeztethető. Ez így van keleten is, ugye, tehát a buddhizmus is mindig be tudott illeszkedni az ott jelenlevő vallásokba, a taoizmusba is, a Kínába, a konfucianizmusba is, ugye a kínaiak azt mondják, hogy nekik nagyon jó ez a három vallás, mert három lábon lehet állni, mert három lábon állni az nem billeg. És aztán így van, ugye, mondjuk, hogy Japánról szólják, ugye a Japánban a Sintó volt az eredeti vallás, de semmilyen probléma nincs, ugye sokszor van az, hogy megtudom én az esküvőt, azt Sintó szerint csinálják, a temetés buddhista szertartás szerint a családok, úgyhogy nincs ez semmiféle probléma, ugye. Tehát így én úgy gondolom, hogy itt Magyarországon is ugyanígy van, és ha lenne időm, és sok mindent lehetne erről mondani, hogy a buddhista gondolkodás, a buddhista szemlélet az a modern életben mit tudna segíteni, vagy mit tud segíteni. Én megvallom őszintén, talán bevezetőben valahol szerepelt is, ugye, hogy én egy tudományos képzettségi ember vagyok, természettudományokban vagyok, igenjártás, matematikus volt a foglalkozásom, amikor ugye aktív dolgozó voltam, mindvégig számítástechnikával foglalkoztam, akkor mi még nem is neveztük informatikának, de tehát igazából nekem ez a világ az otthonom. Hogy lehet az, hogy a buddhizmus nekem ez mégis ez hihetetlenül fontos, és nem csak, hogy bele tud illeszkedni, hanem inspiráló ilyen szemlélet mellett. Tehát semmi ellenmondás nincs a természettudományokkal, tudományokkal, a műszaki tudományokkal sem, tehát ez nekem egységben van. Hát ezekről szívesen beszélnék esetleg majd valamikor, ha esetleg majd lesz alkalmam, de ez biztatásképpen mondom, hogy a buddhizmus, ha jól érti az ember, akkor nem mond ellent a modern életnek. Persze nem kell ragaszkodni a régi formulákhoz. Itt befejezem, és köszönöm szépen a figyelmet. Gondolom, hogy...